Urunk, mindenek előtt magasztalunk téged, mert kész vagy kijelenteni magadat. Megvalljuk neked, hogy mi soha semmit nem tudtunk volna rólad, és nem értenénk, hogy te szeretsz bennünket, ha te nem nyitod meg a szívünket. Köszönjük, hogy most beszélhettünk, és beszélhetünk továbbra is a te hűségedről, szeretetedről, és azért kiáltunk, hogy tedd meg velünk, hogy nyisd ki a szívünk, hogy tudjunk válaszolni, mert még ezt sem tudjuk nélküled. Amen. Nagyon érdekes az az apró személyes vonás az én esetemben is, hogy ahogy a parókián fölérünk a lépcsőházban, akkor az ajtónktól jobbra két ige van kitéve, két régi igés táblán, az egyiken az van, hogy hű az Isten, ettől kicsit jobbra lejjebb, hogy légy hű, mint halálig. Azon a táblán, amire az van írva, hogy hű az Isten, semmi más nincs, csak a betűk. A másik táblán van egy kis falu, meg egy templom torony, talán van, akinek még rémlenek ezek a fatáblák a régi időkből, és az van oda írva, hogy légy hű, mint halálig. Igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és elkezdtem gondolkozni rajta, hogy mit jelent a hűség. És hát mai korunkban már meg lehet ezt googlizni, úgyhogy néhány meghatározást találtam, és ezt szeretném is a testvérekkel megosztani, mert hogy mindegyikben van valami fontos, amit én így aláhúztam magamnak. Tehát az interneten egy keresztény lexikonban azt találtam, hogy a hűség a szövetséges viszonyon belül a kötelező vagy elvárt magatartás a másik fél irányában. Aki egy közösségen belül eleget tesz a ráháruló kötelezettségnek, az hűséges. Minden hűségnek alapja és előfeltétele Isten hűsége. Cselekedetei által bizonyítja meg hűségét, amely szövetségi hűség. Az a hűséges, aki mindvégig megáll a hitben minden kísértés, próbatétel és üldöztetés közepette. Az új szövetségben a hű szónak van olyan jelentése, hogy hűségesen, azaz az elvárásnak megfelelően cselekszik, és használatos abban az értelemben is, hogy a hitben minden körülmények között kitart. Én itt ebből azt húztam alá, hogy a hűség a szövetségi hűség. Ahogy Lilla is említette, ez egy személyes viszony, és még csak nem is egy akármilyen viszony, hanem egy nagyon szoros viszony, szövetségi hűség. Aminek a gyakorlati oldala, az, amiről most én talán inkább beszélni fogok, az, hogy megfelelően cselekszik, és hogy minden körülmények között kitart. Már most szeretném aláhúzni azt az igét, amit a Galata 5.22-ben olvasunk, hogy a hűség, hát az nem a mi termékünk, ahogy erről hallottunk is, hanem a lélek gyümölcse. És hogy gondoljunk bele, hogy egy olyan szövetségről beszélünk, amelyik belül kell, hogy legyen a szívünkben. Ilyet földi viszonylatban nem is tudunk. Az értelmező szótár azt mondja, hogy a hűség álhatatos, tudatos, szerető ragaszkodás valakihez, valamihez, kitartás valami mellett. A wiki szótár pedig azt mondja, hogy felelősségteljes kitartás, ragaszkodás egy személy, közösség, cél, eszme mellett. Tehát a hűség az egy olyan fogalom, amiben benne van a felelősség. És olyan jó hallani, vagy már megérthettük az előző megből, hogy Isten felelősséget vállalt értünk. És megrendítő, engem kicsit megborzongat a gondolat, hogy én is vállalhatok felelősséget ebben a szövetséges kapcsolatban. Ugyan miért? De még erről gondolkodjunk. Egy másik meghatározás így szól, hogy a hűség hosszú távú elköteleződés. Azt gondolom, hogy a mai világban ez a hosszú távú, ez egy nagyon fontos dolog. Testvérek, aki az Úr útján elindult, az örökkévalót választott. Hosszú távút, örökkévalót. Ami természetesen a földi halálunkig, és sőt, azon túl is tart. És a katolikus lexikonban ezt olvastam, a hűség erkölcsi erény, a kitartás társerénye, amely készségessé tesz arra, hogy megmaradjunk a jóban. És én itt ezt is egy nagyon fontosnak tartom, aláhúzom, hogy megmaradjunk a jóban. És ennek minden részlete. Nem csak, hogy megmaradni, valahol ott maradni, hanem akkor maradni ott, ha az jó. megmaradni a jóban. Tehát ilyeneket húztam alá még egyszer, szövetségi hűség, megfelelően cselekszik, tehát tettekben megnyilvánul, minden körülmények között kitart a hitben, felelősségteljes, hosszú távú, megmarad a jóban. Azt hiszem, hogy már csak ismételni tudom, hogy a hűség elsősorban Istennel kapcsolatos fogalom. Isten tulajdonsága és Istenhez köt. Ez egy szövetségi fogalom, ahogy említettem, a hűség szövetséghez kötődik, ezért sok esetben fogadalom és eskü erősíti meg. Életem a megtérésem utáni egyik legelementálisabb ige élményem volt Ábrahám szövetség kötése Istennel. Eskü erősítette meg, és csak Isten ment át a ketté hasított állatok között. És amikor arról beszélünk, hogy mi az én válaszom, akkor az annyi, hogy megrendülten állok ott az Isten átvonulása mellett, hogy ő esküszik, és ő tudja, hogy az én szavam mennyit ér, és mi mégis benne leszünk ebben a szövetségben, és hozzátartozhatunk. Az rendített meg, amikor erről gondolkodtam, hogy a szövetség, vagy a hűség, nem a szövetség, tehát a hűség, Istenen kívül lehet negatív fogalom is. Mert ha nem a jóban maradok meg, akkor az egy negatív dolog. Eszembe jutott egy kedves barátnőm még a fiatal hívő életünkből, aki egy hitét komolyan gyakorló katolikus családban tért meg, mármint családba tartozott, mikor megtért, de református közegben tért meg. És elkezdett hozzánk járni ifire. És hát abba hagyta az áldozást. Nem imádkozott a szentekhez. Nem tett olyan dolgokat, amiket a családja addig igen, nem ment el gyónni. És ez minden egyes esetben neki lelkiismeretfurdalást okozott. Hűtlen lettem a családomhoz, a vallásomhoz. Hűtlen lett. De vannak még keményebb kérdések is. Tehát, hogy nem biztos, hogy ott kell maradnom valamiben, csak azért, mert hát a hűség erre kötelez. És itt van a helye annak, hogy a hűség Istenhez köthető fogalom, mert tőle kell kérnünk bölcsességet, hogy hol van az a hely, ahonnan ki kell lépnem, és hol van az a hely, ahol meg kell maradnom. Ezek mind-mind nagyon izgalmas kérdések, amikor válaszolunk arra, hogy mit is jelent a mi oldalunkon a hűség. Legelőször a bűneset jutott eszembe. Az ember eredetileg szövetségben volt Istennel, hogy úgy mondjam, egy szövetségi jegyajándék volt a teremtett világ, az Édenkert, amelyben Isten képviseletére, uralkodásra hivatott az ember. És mi volt a hűtlenség gyökere? Az a rossz válasz, amit erre az ember adott, az a kétség, a bizalomvesztés, és hogy az ember önmaga felé fordult. Addig megvolt az az isteni tulajdonsága eredendően, hogy hűség, hogy összetartozik Istennel. És akkor kétsége támadt Istenben, és önmaga felé fordult a kívánságai felé, és testvérek, ez ma is így megy, nem? Jön egy helyzet, hát én tudom, hogy ki az Isten, ugye a tanításokat ismerem, adott helyzetben mégis, én megvallom a testvéreknek őszintén, az első dolgom az kérdezni, hogy tehette ezt velem az Isten. Nem? Kétségem támad. Tényleg jó ő? És aztán magam felé fordulok, és elkezdek sajnálkozni magamon. Meg elkezdem azt gondolni, hogy a kívánságaimhoz már pedig jogom van, kívánatos az a gyümölcs. Mert Isten valamit el akar tőlem tiltani. És a hűség azt jelenti, hogy ennek nem adok teret. De a bűnesetben az ember elbukott, és erre hanem a földi életünkben végig kísértésünk marad, hogy ugyanezt megtegyük. Kétségeskedünk Isten személyét illetően, és magunk felé, a saját kívánságaink felé fordulunk. Tehát az ember akkor elveszítette isteni tulajdonságát, a hűséget, és itt szeretném, hogyha megint meg tudnánk rendülni ezen, hogy Isten azonban az maradt, aki volt. Isten nem változott meg ettől. Olyan maradt, mint amilyen volt, hűséges, és megmaradt a jóban. Ebből az következett, hogy az ember nem maradhatott az Édenkertben. Mert Isten önmagához is hűséges volt. Megmaradt a jóban, ő nem tehetett alkut a bűnnel. Ugye ezt mindannyian tudjuk, meg tanultuk. De értsük meg azt a szörnyű dilemmát, ami akkor ott keletkezett, hogy Isten szereti az embert, hűséges hozzád és hozzám, de meg fog maradni a jóban. Az életünknek minden nyomorúsága abból fakad, amikor én nem ott vagyok, ahol az Isten a jóban, és ugyan szeret engem az Úr, de én kikerültem abból. És még azt gondolom, hogy nekem van igazam. Mert akkor elveszítem a józan ítélő képességemet. Azt látjuk, hogy amikor az ördög az Úr Jézust megkísértette, akkor mindig olyan helyzetek elé állítottak, most a farizeusok általi kísértésekre gondolok, hogy nincs jó válasz. Egy olyan dilemma, amire nincs jó válasz. Fizessünk a császárnak, vagy ne fizessünk. És az ördög már az Édenkertben ezt akarta tenni Istennel. Hogy olyan helyzet elé állítani, ahol nem tud hű lenni minden oldalra. Vagy önmagához hű, vagy az emberhez, és testvérek, Isten megoldotta. És ebbe gondoljunk bele, hogy mi történt akkor. És mi történt akkor, amikor az Úristen eltervezte, hogy tudta előre, hogy van megoldása, és ő hű marad. Hogy nem fog elhagyni bennünket, és nem fog megalkudni a gonosszal. És mi most ebből élünk, és erre hivatkozhatunk, és ez az életünk alapja. Nem olvasom fel az ige szakasz, de engem nagyon megrendített, nem olyan régen kellett készülnöm egy szolgálatra, Hágár és Iszmael történetéről. Az 1 Mózes 21-ben olvassuk a történetet, nem olvasom fel az egész ige szakaszt, de nagyon megrendített. Ugye az történt, hogy Sára és Ábrahám engedetlenül nem tudták kivárni az Úr ígéretét, és odaadta Sára Hágárt a férjének, és megszületett Iszmael. És aztán Isten hű maradt önmagához, és az ígéretét betartotta, és megszületett Izsák. Mi legyen Hágárral és Iszmáellel? Összeférhetetlen volt a kettő. Az egyik Isten ígéretéből származott, a másik pedig az emberi indulatból. Megoldhatatlan. És Sára azt akarta, hogy zavard el Hágárt meg Izmáelt, mert nem lesznek részesek abban, amit Isten nekünk ígért. Ott van a bűnnek egy szörnyűséges gyümölcse, a hűtlenségnek, a bizalmatlanságnak egy szörnyűséges helyzete, amiben ott van egy gyermek és egy édesanya. És ott van egy apa, akinek most döntenie kell. Nincs jó döntés. Hát hűtlen lesz az apai hivatásához, hűtlen lesz a nőhöz, akitől gyermeket kapott, és közbelép Isten, de Isten ezt mondta Ábrahámnak, ne essék neked rosszul ennek a fiúnak és szolgálódnak a dolga. Bármit mond neked Sára, hallgassa szavára, mert Izsákot fogják a te utódodnak nevezni. De a szolgáló fiából is népet támasztok, mert ő is tőled származott. Engem ebben a történetben az rendített meg, hogy az emberi hűtlenségnek, az, ahogy mi nem tudunk helytállni, nem tudunk halálig kitartani, lett egy rettenetes konfliktus a következménye, és Isten azt mondta, bízd rám, engedd el. Engedd el őket, mert rájuk is gondom lesz. Ahol én nem tudok hűséges lenni emberként az elemi kötelességeimhez, Isten vállalja a kezességet. És hogy persze, hogy értjük mi ezt, hogy az Úristen elküldte az Úr Jézust, megváltottak vagyunk, és az eddig és az ezután elkövetett bűneink is meg vannak bocsátva, és akkor nekünk most hűségesnek kéne lenni, és nem tudunk, és piszkosul elrontjuk, és nem tudjuk helyrehozni. Mit csináljak én akkor? És Isten közbelép, és azt mondja, hogy bízd rám. És tudjuk, hogy sok negatív következménye van annak, hogy Ábrahám és Sára belement ebbe az Izmael dologba, de azt azért engem teljesen megrendített, hogy úgy ment a pusztába egy fiatal asszony és egy gyermek más emberek bűnéből, hogy Isten azt ígérte, gondom lesz rájuk. És ugye tudjuk a történet folytatását, hogy ott majdnem szomjan haltak, és Isten tényleg gondot viselt róluk, és elolvassuk később az igében, hogy tényleg nagy néppé tette Isten Izmaelt is. Van egy másik történet, amin én sokat gondolkozom, nem olyan régen olvastuk Eszter történetét, és ugye az egész történet egy asszony hűtlenségével kezdődik. És akkor most mindenki meg lehet rajtam botránkozva, mert nem azt olvassuk a Bibliában, hogy Vásti királyné megcsalta a férjét egy másik férfival, hanem azt olvassuk a Bibliában, hogy a férje azt mondta, hogy gyere ide, ő meg közölte, hogy nem. És szeretném elmondani, hogy engem ez a történet azért foglalkoztatott nagyon sokat, mert sokáig nem úgy gondoltam erre a történetre, hogy Vásti hűtlen volt, hanem úgy, hogy engedetlen. És most szeretném föltenni a kérdést, hogy mi a kettő közt a különbség. Amikor én Isten felé engedetlen vagyok, az nem választható attól, hogy hűtlen vagyok. Vástinak az volt a dolga abban a házasságban, hogy engedelmeskedjen a férjének. És nem tette meg. És méltatlanná vált. És el is vették tőle a királynői tisztséget. Olyan jó lenne megértenünk, hogy most itt nem a férfi-nő viszonyról szeretnék beszélni, hanem a hűségről, hogy minden esetben, amikor én engedetlen vagyok az én uramnak, akkor elveszítettem a királynői méltóságomat. Nincs rá többé jogom. És minden esetben, amikor én megbánhatom a bűnömet, és oda mehetek az Úrhoz, az az Úr hűsége. És hogy én most itt azt hirdethetem, hogy minden méltóságát vesztett asszony mehet újra, most az asszonyt átvitt értelemben is, mehet újra bocsánatért, mert az Úr hűséges. És azt szeretném hirdetni, hogy nem fogunk tudni megállni a hitben mindig töretlenül. Mert ha jönnek az életünkben a nehéz dolgok, vagy a durva kísértések, vagy kívánságok, először is bocsátkozzunk harcba. Ne tegyük hátra a kezünket, lábunkat, hogy ja, hát én ember vagyok, én nekem hát ez sajnos nem sikerül. Bocsátkozzunk harcba. De ha elestem, ne örüljön ellenségem, mert elestem ugyan, de fölkelek. És hová menjek? Ahhoz az Úrhoz, akit megbántottam. És van bocsánat. És a hűségemnek az is része, hogy ha elestem, akkor nem fordítok durcásan hátat, hanem visszamegyek ahhoz, akit megbántottam. És hogy olyan jó, engem nagyon megrendít, és félek kiszaladok az időből, de hogy megérteni azt, hogy az én oldalamról most én nekem nem azt kell elmondani a testvéreknek, hogy tessék szíves lenni, ennyiszer és ennyiszer imádkozni, annyiszor meg annyiszor a Bibliát elővenni, és ezt az állítatos könyvet is olvasni, meg azt is, meg különben is, mindenben jól csinálni mindent. Hanem azt szeretném, hogyha megértenénk, hogy az Isten hűségére az a válaszunk, amit Péter így mondott Jézusnak, ugyan hová mehetnék? A legnagyobb elesettség után is. Uram, hát hova mehetnék? És azt meg szeretném hirdetni, mint evangéliumot, hogy bármikor visszamehetek. Bárki bármiben van most. Így gondolkoztam ott a számoknál, hogy akkor én most hogy is állok a hűséggel. És azt kell mondjam, hogy nem fogom ötös alá tenni magam, mert nem azért, mert én helytálltam, hanem mert tudom az utat vissza. És hála Istennek, mindeddig visszamehettem az Úrhoz. Van egy másik megrendítő történet a Bibliában, még mindig az Ószövetségben. A 2 Mózes 32-ben olvassuk ugye az aranyborjú történetét. És ott van egy óriási hűségpróba, amiben Isten népe úgy ámblok elesett. És aztán jön egy következő hűségpróba, és ez nagyon-nagyon komoly dolog. Hadd olvassam fel a 32. rész 26. versétől a 29. versig. Odaállt Mózes a tábor kapujába, amikor lejött a hegyről, jöjjön hozzám, aki az Úré. Lévi fiai mind hozzágyűltek. Ő pedig ezt mondta nekik, így szól az Úr Izrael Istene, kössetek mindnyájan kardot az oldalatokra, járjátok be a tábort keresztül Kasul, egyik kaputól a másikig, és gyilkoljatok le testvért, barátot és rokont. Lévi fiai Mózes parancsa szerint cselekedtek, és elesett azon a napon a népből mintegy 3000 ember. Utána azt mondta Mózes, most avattátok fel magatokat az Úrnak, mivel fiatokat és testvéreteket sem kíméltétek, áldás szálma rátok. És akkor olvasjuk az Ezrás és a Nehémiás könyvében azt a történetet, amikor az Izrael fogságból visszatért fiai feleségül vették a pogány lányokat, akik elfordították a szívüket, és most ezt megint csak nem olvasom, de mondom, hogy az Ezrás 10-ben, illetve a Nehémiás 13-ban olvasjuk, amikor az volt az Isten üzenete a prófétán és a helytartón keresztül, hogy bocsássák el ezeket az asszonyokat. És azt olvassuk, hogy voltak olyanok, akiknek a már gyermekeik voltak, akik nem is tudtak héberül, mert hűtlenné lettek az Úrhoz. És akkor el kellett küldeni ezeket az asszonyokat és gyermekeket. Nagyon hasonló a Hágár történethez. Miért mondom el mindezeket? Azért, mert van ennek egy új szövetségi mondat is, ami erre rávilágít, hogy mit jelent. A Máté 10-ben olvassuk a 37. és 38. versben. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. A hűség azt jelenti, hogy a szövetségi kapcsolatban az elvártnak megfelelően cselekszem, ugye? Olvastam itt az elején. És én azt gondolom, hogy az a hűségnek egy legkeményebb pontjához érkeztünk. Emlékszünk talán, hogy amikor Péter elárulta Jézust, utána az árulás után, Jézus feltámadása után találkoznak a tengerparton. Nagyon szeretem ezt a történetet, és ez is egy gyönyörű, szép és mély történet, és Jézus megkérdezi Pétert, hogy szeretsz-e engem. Azt is tudjuk mindannyian, hogy hányszor kérdezte meg. 3-szor. Miért pont 3-szor? Mert 3-szor tagadta meg. És ez az Ószövetségből utalt történetek arra erősítenek rá, hogy az Isten iránti hűségünk alapköve, hogy szeretjük-e őt. Örültem, amikor Lilla erről beszélt, hogy igen, essünk kétségbe, ha most nem tudom elmondani, hogy szeretem őt. Másrészt meg ne essünk kétségbe, hanem kezdjünk el harcolni. Hogy fogom megszeretni őt? Péter miért szerette Jézust? Vele élt. Tapasztalta az ő személyiségét. Én azt gondolom, hogy Péter már régen túl volt azon, hogy pusztán a csodáiért szerette volna Jézust. Hiszen ő mondta ki ezt a mondatot, hogy Uram, hová mehetnénk? És amikor a hűségről, az Isten iránti hűségünkről gondolkodunk, és erről a szövetségi kapcsolatról, amiben benne élünk ő vele, akkor végig az a fontos kérdés, hogy akarom-e szeretni őt, gyakorlom-e magam abban, hogy szeressem őt, és mitől fogom megszeretni őt. Ugye azt olvasjuk a Bibliában, hogy nézvén Jézusra, és akkor hozzá hasonlóvá leszünk. Tehát amikor benne gyönyörködünk, hozzá hasonlóvá leszünk. Azt gondolom, hogy az nem kérdés, hogy Jézus szereti az Atyát, hogy a Szent Háromságban egy tökéletes szeretett közösség van. És Isten ezt nyitotta ki előttünk, hogy az örökké valóságban ez a tökéletes szeretett kapcsolat majd megnyílik előttünk is zavartalanul, de itt ezen a földön, amikor még annyi minden megzavarja, igenis dolgoznunk kell. Nincs az az emberi kapcsolat. Van olyan barátság, amelyiket el lehet hanyagolni, és attól még mély marad? Van olyan házasság, amiben nem fontos, hogy, hogy gyakoroljuk egymással a szeretet kapcsolatot, hogy néha beszélgessünk azért egymással, meg tegyünk egymásért valamit, az Istennel való kapcsolatunkban is. Ez a lényeg. És én azt mondom, hogy ebben azért nehéz hűségesnek lenni, mert sokkal könnyebb betartani szabályokat. A farizeusok ebben szuperek voltak, és elbuktak a hűségben. Miért? Mert nem szeretett kapcsolatban éltek Istennel. És hadd mondjam el azt, hogy már máshol mondtam ezt a mondatot, én most szeretném egy szerelmes vőlegény vallomását átadni itt mindenkinek, és a kérését, hogy szeress vissza engem. Szeress engem, ezt üzeni Isten. Ez a nagy parancsolat. És újra szeretném aláhúzni, hogy akkor fogom mindennél jobban szeretni őt, hogyha látom őt, ha foglalkozom vele, ha gyönyörködöm benne. Azért vagyunk itt, és hál' Istennek most éppen ezt cselekesszük. Másrészt ne gondoljuk azt, hogy a hűség olcsó dolog. Istennek sem volt olcsó, a sokkal nagyobb árat ő fizette meg, de azért ez az új szövetségben is itt van ez a mondat, hogy aki jobban szereti apját, anyját, gyermekét, és most gondoljunk Élire, aki kicsit laza volt a fiaival, talán jobban szerette őket. Az a gyermekének, az apjának, anyjának, mindenkinek árt, akit jobban szeret Istennél, de az elveszítette a szövetségi hűséget. Az nem méltó, ahogy Vásti királyné nem lett méltó a királynői hivatásra. Mit kell átgondolnunk? Én is szeretném újra feltenni a kérdést. Szövetségben élsz Istennel? Ha nem, akkor térj meg, itt a meghívó. Ha igen, újulj meg. És mit jelent az élethelyzeteinkben a hűség? Hűség a házasságban például. Szeretném aláhúzni, az nem azt jelenti, hogy nem pusztán azt jelenti, hogy nem csalod meg a férjedet egy másik férfival. Hanem azt jelenti, hogy hűséges vagy az esküvőhöz, amit tettél. Azt mondjuk mi nők a házassági fogadalomban, hogy hűséges segítő társa leszek. Azt tapasztalom sok esetben, legutóbb a tábori püspöki beiktatás volt nálunk a templomban, és ott láttam egy férfi embert, a tábori püspök urat, aki megjárt a Koszovót, Albániát, meg Irakot, meg nem tudom mit. El tudott mondani egy igehirdetést, és sok-sok fontos és szép gondolatot határozott férfi hangon. Egyszer azonban elcsuklott a hangja, mikor a feleségéről beszélt. Nélküle ez nem ment volna. És az az asszony hűséges volt, amikor a férje hónapokig távol volt, amikor a férje nem volt jelen, amikor a férje adott esetben iszonyatos élményeket kellett, hogy feldolgozzon. Tegyük föl most magunknak a kérdést, hűséges vagyok-e, ha házasságban élek a férjemhez, és erre nem elegendő válasz, hogy nem csaltam meg. Segítőtársi fogadalmat tettünk, segíted-e az élet céljában, a hivatásában, építesz-e otthont köré, segíted-e abban, hogy ő hű tudjon maradni hozzád, és hogy nem a kitartottja, nem a csecsebecséje, nem a szolgája vagy, hanem a szövetségese, segítőtársa. Élsz-e ehhez méltóan? Hűség a döntéseinkben, különösen a nagy élet döntéseinkben, olyan helyzetekben, amikben fogadalmat teszünk, és itt most szeretném aláhúzni, hogy ezekben a nagy döntéseinkben a hűség nem is az indulásnál eldől. Legyen bennünk bölcsesség, nem véletlenül mondja az ige, hogy ne esküdözzünk. Amikor ilyen nagy döntéseket hozunk, amik akár fogadalmakkal járnak, akkor gondoljuk meg jól a mi útjainkat, és ne lépjünk hűtlen utakba Isten nélkül. És hát hűség a gyülekezetben, a szolgálatban. A gyülekezet az család, az otthon, jó ott lenni, de a gyülekezetben nem maradhatsz kiskorú, mert az hűtlenség. Itt szeretném aláhúzni, hogy a hűség azt is jelenti, hogy felelősségvállalás, gazda lelkület, nem pincérrendszer, hogy ide kiszolgálásért jövök, és hogyha nem esett olyan jól az ige hirdetés, hát akkor rossz ez a gyülekezet, vagy nem mosolygott rám senki. Akkor rossz ez a gyülekezet. A hűség a gyülekezetben az egy olyan dolog, ahová Isten állított, és neki tartozom azzal, hogy ott megálljam a helyemet. Így vállalok fel szolgálatot, ami elhíváson alapszik, és nem rangsor, hanem ki a maga kegyelmi ajándéka szerint. Legyen hűséges, és sáfárkodjon azzal. És nem csak addig, amíg a lelkesedés visz. Elgondolkoztam rajta, hogy nagyon fiatalon tértem meg, és szinte azonnal kaptam szolgálatot a gyülekezetben, és emlékszem arra az éjszakára, ami az első gyerekisten tisztelet megtartása előtt volt bennem. Tényleg, mint a mennyasszony, aki készül az esküvőjére, hogy én most megyek és szolgálok a gyerekek között, és hogy is fogom mondani, és az utolsó pillanatig formáltam a mondataimat, és eszembe jutnak azok a napok, ugye ez már több mint 40 éve volt, amikor nincs bennem ekkora lelkesedés. És hogy nincs már ötletem. De azért bemegyek a gyerekórára, és olyan sokszor tapasztaltam meg, hogy az Isten megáldja a hűséget. És még nem jöttem ki úgy gyerekóráról, hogy kár volt megtartanom. Mert mindig megtapasztaltam Isten kegyelmét. De azt gondolom, hogy akinek más szolgálati terület adatik, ugyanígy eljönnek, van az elhívás gyönyörű pillanata, és aztán jönnek a hétköznapok, de megtapasztalhatjuk benne az áldást. Ugyanígy a munkánkban gondolkozzunk el rajta, hogy te vagy-e a legmegbízhatóbb kolléga ott a munkahelyeden. Ennyi a hűség. Vállalod a felelősséget, és önmagadért is. Én a maximalista oldalra tartozom, és nagyon sokszor elvártam, hogy vegyék már észre, hogy én itt mindjárt belepusztulok a melóba. És nem szokták észrevenni. És akkor elkezdek haragudni. És közben nekem kéne tudni, hogy hol van a határom, és nem kell haragudnom, hanem ott, ahol le kell tenni, ott le kell tenni. A mai ige magyarázata az ige a mindennapi, vagy a református kalauzban tartalmazott egy olyan mondatot, amire úgy gondoltam, hogy felhívom a testvérek figyelmét, ezt olvasom fel. Isten jelenléte a legfontosabb az életünkben. És akkor meglátjuk azt is, hogy miben kell változtatnunk korábbi tervünkön, akár fogadalmunkon is, illetve ez itt Saul Böjti fogadalmára vonatkozik, illetve a Spurgeon egyik áltatos könyvében olvastam, ha egy ember Krisztusban jár, akkor úgy cselekszik, ahogyan Krisztus cselekedne a helyében. És igazából ez a hűség. A legfontosabb Isten jelenléte az életünkben, és Krisztusban járni úgy, ahogy ő cselekedne. És ennek megvan a maga jutalma, ahogy az alapigeként kijelölt ige szakaszok is mondja a Jelenések 2:20-ban. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Azért gondoljuk meg, minden nagy dolog, amit kapunk az életünkben, kemény küzdelmek után lesz a miénk. Ha valaki gyermeket szült, akkor tudja. De hát mit számít akkor, amikor már megkaptam? És hogy nézzünk így a jövőnkre, hogy a hűségünk jutalma az olyan valami, amit fel sem foghatunk. A jövőben és a jelenben pedig az, hogy Istennel élhetünk, és nincs ennél nagyobb kiváltság. Köszönöm a türelmet.